Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon köszönjük ezt a gyönyörű éneket a Blessings-től. A Jóisten áldja meg őket, és reméljük, hogy még nagyon sok szép éneket hallhatunk tőlük, tőletek. Két héttel ezelőtt, mikor dr. Kormos Erik testvérünk szolgált, ugye ő a tiszta étkezésről beszélt, és a beszélgetést követően a testvérek azt fogalmazták meg, hogy olyan jó lenne, hogyha a borról is, az alkoholról is tanulhatnánk, vagy beszélhetnénk ilyen hasonló formában. És akkor én egy nagy lehetőségként ragadtam meg ezt a témát, hogy az elmúlt hetekben belevetettem magam a bor és az alkoholfogyasztás rejtélyeibe. Mindezt azért, hogy kicsit meg tudjuk nézni, hogy mit is mond a Biblia az alkoholfogyasztásról. Ez nagyon érdekes téma. Igazából nekem ez soha nem volt probléma. Az egyháznak ez a tanítása teljesen mindig is rendben tartottam. Talán azért is van ez, mert olyan családban nőttem fel, ahol nagyon sok alkoholbeteg volt, férfiak, nők, közeli rokonság, távoli rokonság. Így aztán nagyon hamar megtanultam, vagy megtapasztaltam, hogy az alkohol és annak fogyasztása milyen hatással van hosszú, rövid távon. Így aztán még örültem is, amikor találtam egy olyan közösséget, aki azt tanította, hogy tartózkodjunk az alkohol minden féle fajta fogyasztásától, árusításától, kínálásától. De hát nem mindenki, mondjuk idézőjelben ilyen szerencsés, mint én, nem tapasztalhatták meg ezt, hogy mi is milyen következményei lehetnek az alkoholnak, és lehet, hogy ők joggal teszik fel a kérdést, hogy mit is mond a Biblia erről. És ha elkezdjük olvasni a Bibliát, akkor arra jövünk rá, hogy tényleg, tehát igazuk van, hiszen egyik pillanatban azt olvassuk, vagy egyik helyen azt olvassuk, hogy megengedi. Másik helyen azt olvassuk, hogy tiltja. Harmadik helyen azt olvassuk, hogy javasolja. Próbálok most így a... Nem indul a vetítő. Bocsánat, csak próbálok a PPT-vel. Jó, köszönöm. Tehát akkor mi is most az igazság? Tiltja, engedi, javasolja, kárhoztatja a Szentírás a bort, az alkoholfogyasztást? Akár, hogy is gondoljuk, bármelyikre perceken belül találunk megfelelő ige szakaszt, amivel alá tudjuk támasztani, hogy mi mit is gondolunk erről. Ha én nem szeretnék alkoholt inni, akkor én azt tudom mondani, hogy tiltja. Ha valaki azt mondja, hogy ő inkább szeretne egy kis bort inni, akkor rögtön keres olyan igét, amelyik azt mondja, hogy ó, hát Isten javasolja, hogy minden nap éljünk egy kis borral. Márpedig azt tudjuk, hogy a Szentírás sehol nem mondhat ellen önmagának, de itt mégis látszólag elég nagy ellenmondások tapasztalhatók. Úgyhogy a mai órán ezután, vagy ennek néznénk utána, hogy hogy is lehet ezt az ellentmondást feloldani, vagy mi is rejlik e mögött a úgymond probléma mögött. Maga a téma nagyon összetett és hosszú. Igazából külön kell vizsgálnunk az Ószövetséget, az Új Szövetséget. Az Új Szövetségen belül nagyon érdekes, ugye ilyen szempontból az utolsó vacsora, hiszen nagyon sokan itt azt mondják, hogy Jézus borti volt, alkoholos borti volt. Ismerünk nagyon nagyszerű keresztény barátokat, akik egyébként nem is isznak alkoholt, de amikor úrvacsorát vesznek, akkor isznak, hiszen meg vannak győződve, hogy ez így helyes. Aztán kutatásom során reakadtam egy 1914-es amerikai egyetemes református egyház közzsinatra, amely egy nagyon-nagyon érdekes határozatot hozott a mértékletesség ügyében, később erről is fogunk beszélni. És igazából mind akkor kerül helyére az összes történet, hogyha ezt meg tudjuk vizsgálni egy kicsit szélesebb körben, mint éberség, józanság, mértékletesség kérdéskörében, ami viszont konkrétan már az üdvösségünkkel függ össze. De ez egy nagyon hatalmas téma, úgyhogy a mai alkalomra csak az Ószövetségi részt gondoltam megbeszélni, és egy következő alkalommal majd folytatjuk tovább ezt a gondolatmenetet. ahhoz, hogy megláthassuk, vagy megfejthessük, hogy mi is van e mögött, a ellentét mögött, egy picit muszáj vagyunk mélyebbre ásni, egy kis nyelvészetet elővenni. Miért is kell ez? Az ószövetségi iratok 11 féle kifejezést használnak a bibliai könyvekben szereplő italok megnevezésére. Ezeket az italokat mi nem is nagyon ismerjük, hiszen ez egy egészen más kultúra, és olyan italokat készítettek, amit nálunk nyugaton vagy Európában nem ismertek, vagy akár még ma sem ismerünk. A magyar nyelvű Bibliában az a szó, hogy bor 220 esetben fordul elő. Ez azért érdekes számunkra, mert ezt a 11 féle kifejezést nagyon sok esetben egyszerűen bornak fordítja. Tehát most már csak azt kell megnéznünk, hogy tulajdonképpen mik is ezek a kifejezések, amit használnak. Tudnunk kell, hogy a héber nyelv, amelyen az Ószövetség is íródott, az óhéber szöveg, nagyon-nagyon gazdag kifejezésekben. Egy-egy dolgot nagyon sokféleképpen tudnak kifejezni. Ugyanúgy például nálunk magyaroknál is megvan ez, ha csak a megy igére gondolunk, hihetetlen sok módon tudjuk kifejezni, fut, rohan, cammog, ballag, stb. De nagyon sok nyelvben nem tudják ezt az árnyalatot lefordítani, mert nincs rá megfelelő szavuk. Ugyanez történik itt az ószövetségi italok kapcsán, hogy igazából nagyon sok kifejezésre nem találunk magyar megfelelő kifejezést. Ezért aztán a legtöbb fordító úgy döntött, hogy leginkább bornak fordítják ezeket a szavakat. Na most, ha mi a borra gondolunk, mi magyarok, ugye ráadásul mi Tokaj mellett élők, mi az, ami eszünkbe jut rögtön? Ugye a szőlő, az alkoholtartalmú szőlőlé, ugye ezt úgy készítik, mint tudjuk, hogy kisajtolják a szőlőbogyót, megerjesztik és palackba töltik. Azt is tudjuk, hogy nem csak szőlőből készül bor, lehet almából, ribizliből, nagyon sokféléből, és ez mind bor, és mind alkoholtartalmú. Más italt a bor szó alatt mi nem nagyon tudunk elképzelni. Na, a görögben van ugye, mint mondtam, 11 féle ital, egy kicsit megnézzük ezeket, de előre mondom megnyugtatásképpen, nem fogunk mind a 11-et nagyon mélyen megnézni, és pláne nem 220 igét nem fogunk végignézni, hanem a legfontosabbakat emelem ki, és azokat az igéket próbáltam megkeresni, ami talán a legjobban szemlélteti adott szónak a jelentését. Az első szó, ami tehát italal kapcsolatos szó, a jain héber szó, 140-szer fordul elő a Bibliánkban. A szó gyökének jelentése sár iszap, maga a szó pedig azt jelenti, hogy megsűrűsödött gyümölcsnedv. Ebből, tehát mindenféle gyümölcsből készült a jain, ezt úgy készítették, nagyon hasonlóan, mint ahogy mi a lekvárt főzzük, felfőzték a gyümölcsöt, összesűrítették, majd ezeket börtönlőkbe töltötték, amiket légmentesen lezártak, és eltettek valami hideg helyre, vagy pincébe, vagy beásták valahova, valami iszapos helyre, ahol hidegen tudták tárolni. És amikor inni szerettek volna, elővették ezt a börtönlőt, és felhígították tiszta vízzel. Na, az így készült ital, ez teljesen alkoholmentes volt, és nagyon friss, üdítő italt kaptunk belőle. De ugyanazt ezt a főzést, vagy ezt az italkészítést el tudták végezni úgy, hogy alkoholos legyen. Tehát tudták erjeszteni ezt a gyümölcsöt. Az így kapott italt többször a héberek úgy emlegetik, hogy jaint harelek, azaz a rettegés bora. Tehát amint látjuk, és ami egy kicsit nehézé vagy bonyolultá teszi a helyzetünket, hogy rögtön az első fogalom, amivel belebotlunk, ez bármilyen gyümölcsből készülhetett, bármilyen ital lehet. Lehet alkoholos, és lehet alkoholmentes is. Na, akkor innentől kezdve hogy tudjuk eldönteni, hogy most adott helyen miről is van szó. A következő elvünk ugye az, hogy megnézzük magát a szövegkörnyezetet, hogy, milyen helyeken fordul elő. Nézzük meg például Mózes első könyve 9. fejezetében Noé történetét. Ugye Noé, aki először találkozott a Bibliában az alkohollal, és ugye részegedett le. Azt mondja, Noé pedig földművelő lett és szőlőt ültetett. És amikor ivott a borból, megrészegedett, és mezítelenül volt a sátra közepén. Hám pedig, Kánaán ősatja, meglátta atya mezítelenségét, és hírul adta a kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadtak, vállukra vetették, és háttal közelítvén takarták be atyuk mezítelenségét. Így arccal hátra meg sem látták atyuk mezítelenségét. Amikor Noé felserkent mámorából, és megtudta, amit a kisebbik fia cselekedett vele, azt mondta, átkozott Kánaán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Na hát azt gondolom, hogy nem egy szép történet, amiben itt rögtön belebotlunk az alkohol kapcsán. Ugye itt a bor helyett a jain szó szerepel. Tehát ha most behelyettesítjük, hogy amikor ivott a jainból, megrészegedett. Tehát egyértelmű, hogy egy finom gyümölcslétől nem lesz az ember részeg, pláne nem fog mezítelenül kiterülni a háza közepén. Márpedig Noéval ez történt. Ez az ókori embernek nagyon nagy szégyent jelentett, hiszen ők a szemérmüket nagyon védték, különösen a család előtt, a gyerekek előtt mindig el kellett takarniuk magukat. És az, hogy ő mezítelenül fetrengett, ez nagyon nagy botránynak számított, és ugye a legkisebbik fia, amikor meglátta, rögtön igazából ki is csúfolta őt, ment a testvérekhez, akik aztán próbálták helyretenni ezt a történetet. De amikor Noé kijózanodott, akkor, és megtudta, mi történt, dühében megátkozta a legkisebbik fiát. Hát ez az első történet, és azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy itt a bor az alkohol tartalmú jain szót jelenti. Menjünk tovább. Sámuel második könyvében, 13. fejezetében szintén egy családi történetet olvasunk. Akkor Absalom megparancsolta a legényeinek. Jól figyeljetek! Amikor Amnon jókedvű lesz a bortól, vagyis lerészegedik a jaintól, ezt mondom nektek, vágjátok le Amnont, ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom nektek a parancsot, legyetek erősek és bátrak. Na hát ez megint egy nagyon lesújtó történet, és nem hiszem, hogy Dávid háza erre annyira büszke lenne, hiszen Dávid király fiairól, a hercegekről van szó, akik különösen ugye Absalom merényletet készít Amnón ellen, aki előtte ugye meggyalázza a húgukat, Támárt. Hogy ezt meg tudja tenni, cselhez folyamodik, konkrétan leitatja Amnont, mert amúgy nagyon veszélyes művelet lett volna. Maga Amnon egy életerős fiatal ember volt, ráadásul ugye a hercegek kísérettel érkeztek, ott voltak mögöttük a katonák, tehát hogyha úgy keveredtek volna pár bajba, hogy nem rögtön végeznek, akkor bizony előfordulhatott volna, hogy nem sikerül Amnont megölni, vagy esetleg pont Absalom hal meg. Na de Absalom biztosra ment, ezért mit csinált? Leitatta Amnont. Mit használ? Bort, itt a jain szó szerepel. És ugye ráadásul itt egy felségárulás is történik, mert herceget megölni, konkrétan felségárulás, ezért aztán nagyon kellett itt bátorítani ezeket a vitézeket, hogy csak bátran öljék le azt a részeg embert. Menjünk tovább, példabeszédek. Azt mondja, a bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle. Itt a bor szó a jain, a részegítő ital egy másik szó, majd arról később beszélünk. Példabeszédek 23. fejezetéből. Salamon édesanyja oktatja a leendő királyt. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányíts szíved a helyes útra. Ne tarts a bor, azaz a jain mellett dűzsölőkkel, se a falán húsevőkkel. Tehát egyértelmű, hogy itt Salamont mitől félti Becsabi, egyértelműen az alkoholtól és az iszákosságtól és a falánkságtól. Aztán még nézzünk Ézsaiásból egy szöveget, ahol szintén a jain szerepel. Jaj azoknak, akik korán reggel részegítő ital után futkosnak, estig mulatnak, és bor hevíti őket. Itt szintén a bor szó ott, ahol a jain szerepel, és ugye tudjuk, hogy az alkoholnak van ilyen hatása, hogy kitágítja az ereket, és melegük lesz azoknak, akik megfelelő mennyiséget már megittak. És végül még egyet a Habakuk könyvéből, azt mondja, bizony csalóka a bor és a jain. Nagy hangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Szélesre tátja torkát, mint a sír. Telhetetlen, mint a halál. Magához ragad minden nemzetet. Magához gyűjt minden népet. Hát itt szintén nem valami pozitív képet látunk. Tulajdonképpen itt egy nemzet ítéletére használja fel az író a borozó férfi képét, ugye, aki nagyon, tehát nagyhangú lesz, nyughatatlan lesz, és elég méltatlan állapotba tud kerülni. Na most, ha megnézzük ezeket a közös vonásokat az idézett helyeken, tehát azt láttuk, hogy a borivásnak, és ennek a jain ivásának következménye mindig negatív hatással volt a fogyasztóra, annak családjára, társadalmi, gazdasági helyzetére, erkölcsére. A Biblia ezeken a helyeken egyértelműen elítéli ezt, tehát a bor fogyasztását. Egyik helyen se olvassuk, hogy itt biztatna bennünket, hogy ígyuk csak ezt a jaint, és valamilyen úton, módon Isten átka kíséri ezeket a történéseket. Na most nézzük meg a jaint más értelemben használva. Itt van egy mózesi szöveg, Mózes 4. könyvé 15. fejezetéből olvasunk. Akkor az, aki bemutatja áldozatát az Úrnak, mutasson be ételáldozatul 1/10 véka finom lisztet, 1/4 hín olajjal gyúrva, italáldozatul pedig 1/4 hínbort készítsen az égő áldozathoz, vagy a véres áldozathoz bárányonként. Vajon milyen bor lehetett itt? Itt egyértelműen a jain alkoholmentes, hiszen a zsidó istentiszteleti szertartásokon, áldozatoknál nem volt szabad szeszes italt, illetve erjedt italt használni, sőt a papoknak szigorúan tilos volt alkoholt fogyasztani a templomi szolgálat ideje alatt, ezt Mózes 3. könyve 10. fejezetében tudjuk elolvasni. Aztán nézzünk egy másik verset. Sámuel könyvében, amikor Anna a kisfiát viszi a főpaphoz. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába Silóba. Itt is ugye, ha szeretnénk eldönteni, hogy itt a tömlő bor, vagy a tömlő jain milyen italt is jelenthetett, ha figyelembe vesszük, hogy Anna az úr házába vitte be, tehát ez már eleve kizárja, hogy alkohol tartalmú legyen. Másrészt viszont, ha megnézzük, hogy milyen dolgokat vitt még, 3 éves bika, véka, liszt, tömlő bor, ezek valószínű azokhoz a szertartásokhoz kellettek, ami Éli bemutatott a kis Sámuelnek a bemutatásánál. Tehát tulajdonképpen ezeket áldozásként használták. Sámuel 2. könyvében azt olvassuk, hogy amikor Dávid egy kissé lejjebb jutott a hegytetőről, eléje jött Cibá Mefibósét szolgája, 2 megnyergelt szamárral, 200 kenyér, 100 kötés aszaltszőlő, 100 csomó füge és egy tömlő bor volt rajtuk. A király megkérdezte Cibától, mit akarsz ezzel? Cibá így felelt, a szamarak legyenek a királyháza népé, hogy rajtuk járjanak. A kenyér és a füge pedig a szolgáki, hogy egyenek, és a bor azé, aki megfárad a pusztában, hogy ihasson. Na, ez itt nagyon érdekes hely, hiszen itt nem nincs szó Isten tiszteletről, sem áldozatról, semmi ilyesmiről, akkor honnan tudjuk, hogy itt a jain alkoholmentes volt? Ezt onnan tudjuk, és ebben minden kutató egyetért, hogy régen, keleten, ha valaki megfáradt a pusztában, és fel akarták, tehát segíteni szerettek volna neki megvendégelni, akkor kenyeret, fügét és bort adtak neki, de ez a bor, vagy jain, soha nem volt alkoholos. Mert az alkoholmentes, soha nem kínálták volna meg azzal, az alkoholmentes jainnak erősítő és gyógyító hatást tulajdonítottak, és ezeket a megfáradt embereket minden esetben azzal itatták. Tehát itt is láthatjuk, vagy itt láthatjuk, hogy itt nem jelenthet alkoholos tartalmat. És még egy szöveget nézzünk meg, ez Mózes első könyvében Melkisédek, a titokzatos Melkisédekről. Azt mondja, Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki az eget és földet alkotta. És áldotta a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Na, akkor itt mi is történhetett? Azt mondta, hogy bort, vagyis jaint vitt ki eléje. Vajon milyen volt ez a jain? Alkoholos vagy alkoholmentes? Ebben a történetben két dolog is találkozik, amit az előzőekben megbeszéltük. Az egyik, hogy tudnunk kell, hogy Melkisédek egy főpap volt. Egy olyan, ráadásul egy olyan főpap volt, akit Ábrahám elismert feletteseként, és Isten megbízásából jött ki a pusztába. És tulajdonképpen itt az történik, hogy megáldja, Isten nevében megáldja Ábrahámot, vagyis tulajdonképpen itt egy Isten tiszteleti dolog történik. És tehát egyrészt ugye egy főpapnak nem illet, hogy alkoholos bor legyen nála, vagy azzal kínálgasson, másrészt Isten tiszteleti szertartás. Harmadrészt Ellen White ír arról, hogy Melkisédek megvendégeli tehát Ábrahámot és az ő seregét, megpróbálja felüdíteni. Tehát itt pedig az a történet jön, amit már előzőleg megbeszéltünk, hogy a pusztában megfáradtakat felüdítik a jainnal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi szöveg talán elég is volt ahhoz, hogy meglássuk, hogy hogyan tudom különbséget tenni jain és jain között, bor és bor között, alkohol vagy alkoholmentes ital között. De menjünk tovább. Van még egy szó, ez pedig a tiros, ami nagyon sokszor fordul elő a Bibliánkban, az Ószövetségben, egyszerűen mustot jelent. Ez minden esetben szőlőből készült, és ugyanaz az alkoholmentes ital, amit nálunk mi is ismerünk, sőt az úrvacsorán használunk is. Nagyon sok esetben ez is bornak fordítják, bár egyre inkább a legtöbb új fordításban már megjelenik a must szó. Károli időnként must, időnként bor, az új fordítású bibliák legtöbbször már mustot hoznak, úgyhogy amikor nézzük ezeket a szövegeket, akkor ez a legtöbbje az új fordítású bibliából lesz. Nem sokat, csak néhányra nézzünk rá, hogy mi is történik a musttal. Mózes első könyvében. Akkor azt mondta neki az apja Izsák, gyere közelebb és csókolj meg, fiam. Erre odament és megcsókolta őt. Amikor Izsák megérezte ruhájának illatát, megáldotta őt és ezt mondta. Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Vagyis itt a bor, amit mi legtöbben bornak, mustot fordítunk már, ahol látjuk, hogy ez biztosan egy alkoholmentes készítmény volt, amit Izsák kívánt az ő gyermekének. Nézzük, Mózes mit mondott a népnek, mielőtt bementek az ígéret földjére. Ha tehát hallgattok ezekre a törvényekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja azt a szövetséget, amelyre esküdtett atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsogasít téged. Megáldja méhednek gyümölcsét és termőföldet gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről megesküdött atyáidnak, hogy neked adja. Tehát itt az Isten felsorolja, hogy mi mindent fog megáldani, hogyha a nép tartja magát a szövetséghez. Ugye itt nagyon fontos dolgok fogalmazódnak, meg ugye méhednek gyümölcse, termőföld, gabona, must és olaj, és a jószágok. Tehát itt annyira nagy becsben tartják a mustot, vagyis a bort más fordításban, hogy egyenlő az összes, tehát az áldások közé sorolják őket. Bírák könyvében ezt olvassuk. Ekkor a szőlőnek mondták a fák, jöjj te és légy a királyunk. De a szőlő ezt mondta nekik, talán elvesztettem a mustomat, amely örömre derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Ezt az igét is azért választottam, mert itt még egy dolog kiderül a régi idő embereiről, méghozzá azt, hogy a mustnak olyan tulajdonságot, vagy olyan, azt tulajdonították, hogy örömre deríti az isteneket, és az embereket, az emberi szíveket megvidámítja. És még itt egy utolsót a mustról, Jeremiás könyvéből, megjönnek majd is újonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadnak többé. Itt is azt látjuk, hogy nagyon szép ígéretek közé van csomagolva ez a szó, ez a tiros, és Isten áldása kíséri. Ha most megnézzük, hogy tehát az alkoholmentes italt és ezt a mustot milyen szövegkörnyezet fogadta, akkor a következőket tudjuk megállapítani. Egyrészt tehát a szőlőt nagyon sokra tartották már az ókori keleten, és a legegészségesebb gyümölcsök közé sorolták. A must mindenütt, tehát nem csak az idézett szövegekben, de mindenütt Isten áldásaként, ajándékaként szerepel. Tehát amikor ilyen szöveget olvasunk, és bornak van fordítva, biztosak lehetünk benne, hogy ott must található. És erősítő szívet vidámító hatást tulajdonítottak neki. És a mindennapi életben, a háztartásokban ugyanolyan értékkel bírt, mint a gabona, az olaj, a méz vagy a hús. És ami nagyon fontos, hogy sehol nem olvassuk, hogy használata egyrészt tiltva lett volna, vagy olyan hatást váltott volna ki, mint az alkoholos italoké. Nem olvassuk, hogy itt bódulat, zavartság, hangoskodás, vagy részegeskedés kísérte volna. Igazából az alkoholmentes italokról ezt a két szót találhatjuk, a mustot és a jaint. Az összes többi helyen mindenütt alkoholos italokról van szó. Ilyen például a sekár, ez egy édes ital volt, alkoholos, azt feltételezik a kutatók, hogy talán rizsből, rozsból, cukorból, pálmafa nedvéből készülhetett, egyébként az angol sugar, cukor szó is ebből a szóból származik, és 42-szer van jelen az Ószövetségben. De nézzük meg, és tényleg nem sok, csak három igénél, hogy milyen környezetben található ez a sekár szó. Példabeszédek könyve. És itt már kétféle szóval is ugye megismerkedtünk, a sekár és a jain, tehát a bor, itt a jain, csúfolódóvá tesz. A részegítő ital, itt a sekár, és ezt egyébként a legtöbb helyen már részegítő italnak is fordítják, lármássá. Senki nem bölcs, aki attól tántorog. Példabeszédek 31. fejezete, 4. vers. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol a borivás, itt a jain, és az uralkodóktól a részegítő ital, azaz a sekár kívánása. Tehát látjuk, hogy itt nagyon óv a bortól is, és a részegítő italtól is. És egy harmadik szöveg, ez egy ézsaiási szöveg, de ezek is tántorognak a bortól, és támolyognak az italtól, a sekártól. Papok és próféták tántorognak az italtól, megzavarodtak a bortól. Támolyognak az ital miatt, tántorognak, amikor látomásuk van, dűlöngélnek erre-arra, amikor ítéletet hoznak. Minden asztalt beborít a hányás, nem marad tiszta hely a sok okádástól. Na, ez az alkohol. Nagyon egyértelmű, ráadásul két fajtáját is rögtön hozza, mert ahol bor van, ott a jaim van, ahol ital, vagy részegítő ital, ott a sekáról beszélünk. Ezen kívül vannak még más alkoholtartalmú italok a Bibliában, az asis, egyszerűen azt jelenti, hogy izgató, bódító, és ez egy részegítő, bódító-részegítő hatású ital. Ezekről tudni kell, hogy semmi közük a szőlőhöz, vagy egyéb gyümölcsökhöz, ezek mindenféle kutyvalékok voltak. Volt olyan is, amit például porformájában is használtak, és felszippantották. És nagyon, tehát többnek hasonló hatása volt, mint amit mi használunk, vagy nem mi, hanem tehát a mai világban használnak kábítószerként az azt használók. Például a kamár egy ilyen szó erjedése, vagy jelentése erjedés, pezsgés, hőség, kőolaj, szurok, valamilyen vadnövényből készítették, egy biztos fekete, sűrű és bűzös ital volt. Érdekességképpen a 75. Zsoltárban ez van megemlítve, amikor Isten haragjának poharáról beszél, hogy ilyen bor van benne, amiből inniuk kell az ítéletre váróknak. És majd ez érdekes lesz később, majd a Jelenések könyvében. De ismerünk még Mesak, Semarim, Asisab, Enab, Ras elnevezésű italokat, ezekre mind hasonló módon jellemzi, hogy, tehát biztos, hogy alkoholos, gyümölcs, semmi közük, és nagyon kemény hatásuk van az emberekre nézve, és sohasem hoz pozitív dolgot ezeknek a fogyasztása. Tehát amit elmondhatunk az alkoholtartalmú italokról összességében, tehát a keleti népeknél tőlünk eltérő italokat készítettek, élvezeti cikkjánt, ezt ugye láttuk. Bódító, részegítő hatással bírnak. Nagyon erős kifejezésként jelennek meg a Szentírásban, és ha megnéztük, a szégyen, a nyomorúság és az átok kíséretében jelenik meg, tehát soha nem pozitív formában, és sehol nem dicséri vagy ajánlja ezeket az italokat a Szentírás. Egyetlen egy, tehát amikor ezeket a kifejezéseket találjuk, biztos, hogy nem kínálja, hiszen ki az, aki a gyerekének, családtagjának, vagy maga Isten az ő gyermekeinek olyan italt szeretne adni, ami tulajdonképpen a vesztét okozza. Úgyhogy igazából, tehát ez alapján láthatjuk, hogy hogyan is tudjuk megkülönböztetni az Ószövetségben ezeket a történeteket. De előfordulhat, tehát ahhoz, hogy jól tudjuk érteni, vagy meg tudjuk válaszolni ugye a kérdéseket, amik felénk jöttek, tehát kell, hogy megértsük ezeket a szövegeket. Igen ám, de mit tegyünk, hogyha nem ismerjük ezeket az óhéber nyelveket? Tulajdonképpen két lehetőséget tudok így hirtelen ajánlani. Az egyik, hogy léteznek nagyon jó bibliafordító programok, alkalmazások, ezeket már most pár ezer forintért be lehet szerezni, és a bibliai nyelveken is, és egyéb más nyelveken is maga a program lefordítja az adott szót, vagy kifejezést. Ha valaki nem szereti az ilyen dolgokat, vagy nem szeretne ilyenre beruházni, akkor tulajdonképpen nincs más dolga, mint ezt az egyszerű elvet használni. Vagyis ahol az Ószövetség elítéli, kárhoztatja a bort, vagy a fogyasztása következtében rossz dolgok történnek, ott, ahogy láttuk, mindenképp alkoholtartalmú italról van szó. Szó nincs arról, hogy ott valami más, vagy egy ajánlatos történet lenne. Ugyanakkor, ahol Isten áldásaként jelenik meg, ahol azt olvassuk, hogy megvidámítja a szívet, felüdíti a pusztában megfáradtakat, ahol az úrházában, templomi szertartásoknál használják, ott biztosak lehetünk, hogy alkoholmentes ital van említve. És ha ezeket összevetjük, akkor láthatjuk, hogy az Ószövetségre nem mondhatjuk azt, hogy ajánlaná az alkoholt, vagy tanácsolná nekünk. Sőt, igenis felszólít minket, hogy kerüljük, kárhozatunkra van, árt nekünk. Hogy miért is érdemes nekünk ezt megfogadni, hiszen tudjuk, hogy a Biblia milyen céllal íródott. Pál apostol a római levelében, 15. fejezetben azt írja, hogy a régiek a mi tanulságunkra, tanításunkra írták le ezeket a szent iratokat. És hogy mi a hasznunk belőle, ugye az Timóteus második könyvében tudjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. És mi Isten szándéka ezzel? Tulajdonképpen az, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. És mi volt Isten szándéka, hogy adta ezt az írást, vagy ezeket az írásokat? Azért, hogy lábunk előtt mécses legyen az Úr igéje és ösvénye világosság. Mert ha eszerint élünk, és megfogadjuk ezeket a tanácsokat, akkor biztosak lehetünk, hogy jó dolgunk lesz, Isten megáld minket, a mi életünket. Ugye ellenben, ha engedetlenek vagyunk, és olyan szereket használunk, ami káros a mi egészségünkre, akkor ezektől az áldásoktól elesünk. És végezetül azzal az igével szeretnék búcsúzni tőletek, hogy mindennek a vége pedig közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Amen. És akkor hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk együtt. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te a mi gondunkat viseled, és számít neked a mi jólétünk. Köszönjük, hogy tanítást adsz nekünk arról, Uram, az Ószövetség lapjain keresztül, hogy az alkohol az ártalmas, káros, és tartózkodjunk tőle. Köszönjük, Uram, hogy adsz olyan ételeket, italokat, ami javunkat szolgálja, ami felüdít minket. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket, légy velünk továbbra is a te végtelen kegyelmedből. Amen.